Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. A túlnyomó többség az Oroszországhoz csatlakozásra szavazott az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai régiókban megtartott népszavazásokon. A Donyecki és Luhanszki népköztársaság, valamint Herszon és Zaporizsja megye orosz barát vezetése múlt héten kezdeményezett referendumot. Egy nappal később Oroszországban részleges mozgósítást rendeltek el. Hogy mi jöhet most a háborúban, erről beszélgetek Bendazsevszkij Antonnal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kimondhatjuk, hogy jogellenes volt ez a népszavazás, vagy egyáltalán nevezhetjük ezt népszavazásnak, hiszen ugye ezek a területek hivatalosan továbbra is Ukrajnához tartoznak, ott csak Kijev beleegyezésével, illetve az ukrán törvények szerint lehetett volna referendumot tartani, hát ez nyilván nem ilyen volt.
Azt hiszem fölösleges haszlatolgatni, hogy mennyi jogi része van, mennyi jogi jogosultsága van egy ilyen referendumnak, nem is nevezhetjük referendumnak, körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani a most lezajlott eseménysorozatot, mintha valaki fogná a fegyverét, szerezne egy fegyvert, elmenne a szomszédjához, lelőné a szomszéd család egy részét, egy másik része elmenekülne, majd az ott maradt, nem tudom, gyerekekkel és idősekkel pedig megszavaztatná, hogy már pedig ez a ház innentől kezdve az ő tulajdona legyen. Tehát valami hasonló zajlott le most ezen a négy területen. Egyébként őszintén szóval azt gondoltam, hogy az oroszok racionálisabban fogják megszervezni ezeket a referendumokat olyan szempontból, hogy egy könnyebben hihetőbb számokat rajzolnak majd a végeredményhez. Nyilván nekik egy többséget kellett volna mutatni, tehát a hihetőbb számok alatt 55-60% körüli eredményeket gondolnám. Ehhez képest ugye az eredmények 98-99%-ot mutatnak, ugye az orosz narratíva szerint a Donyecki és Luhanszki területeken is 87 és 93 Herszon és Zaporizsja területeken. Tehát közel sincsenek a valósághoz. Igazából arról beszélhetünk, hogy ez egy nyílt orosz annexió, tehát a korábban megszállt, tehát az elmúlt hónapok során megszállt területeket annektálják, Oroszország részévé teszik, az orosz közigazgatás részévé teszik, és ezek a referendumok az csak egy, mondjuk így, hogy az orosz lakosságnak szolgáló magyarázat, egy orosz lakosságnak szolgáló külcsín, hogy azt jelezzék, hogy lám-lám a területen lakók is kinyilvánították a szándékot, hogy csatlakozzanak Oroszországhoz. De az orosz lakosokon kívül azt hiszem, hogy ezt senki nem hiszi el, hogy ez tényleg így történt.
Hát igen, sem Ukrajna nyilván nem fogja ezt elfogadni, sem a nemzetközi közösség. Mégis fontos volt az, hogy így módon mondják ki, hogy ezek a területek Oroszország részei?
Ugye a minimális legitimizációs látszatot meg akarták adni a területek elcsatolásához, hogyha egy háború következtében Oroszország, hogy mondjam, egy oldalon kinyilvánította volna, hogy a háborús hódítás következtében ezeket a területeket elcsatolja, annak mondjuk kicsit más kommunikációs üzenete van, mint amit most próbálnak beállítani. Mégpedig ugye most a kommunikációs üzenet az, hogy az ott élő lakosság Oroszországhoz szeretne csatlakozni. Ugye az oroszok azt is próbálták kikommunikálni, hogy ott nagyszámú orosz állampolgár, vagy orosz kisebbségi állampolgárok is vannak, hiszen Oroszország az elmúlt évben előszeretettel osztogatta az orosz útleveleket. Tehát ez a narratíva, hogy az ott élő lakosság kívánta azt, hogy ők Oroszországhoz csatlakozzanak, és ezt a narratívát ugye Oroszország nem csak saját belpolitikájában képviseli, hanem ez hangzik az ENSZ-nek a tribűnjeiről, ez hangzik az orosz vezetők legmagasabb szintű találkozói során, ugye ezt próbálják eladni Kínának és Indiának, és más olyan államoknak, amelyek még ugye nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, hanem inkább egyfajta semleges politikát folytatnak Oroszország irányába, és valóban ez könnyebben elfogadhatóvá teszi a helyzetet, mondjuk az ő szemükben, egy Peking vagy India szemében, hiszen azt mondhatják, hogy nem olyan egyértelmű a helyzet, az ott élő lakosság az lehet, hogy valóban akaratot nyilvánított, pedig ez nem így van. Azt gondolom, hogy Pekingben is pontosan tudják, hogy miről van szó, de ez a fajta külcsín az nyújthat egyfajta jogi legitimációt ennek a helyzetnek. Egyébként a számokról is beszéljünk, Donyecki és Luhanszki régióban 57-58%-os ukrán lakosság van, 38-39%-a az ott élő oroszoknak az aránya. Ezek egyébként még békeidőbeli statisztikák, még a háború előtti statisztikák. Ugye nem tudjuk azóta sem, hogy mennyien menekültek el, hányan maradtak ott, valószínűleg csak a töredéke egyébként. A zaporizsiai területen 70%-os ukrán lakosságról beszélhetünk, 24% orosz, herszoni területeken pedig még annál is kevesebb az ott élő oroszok aránya, 14% orosz kisebbségi lakos élt, és 82% ukrán. Tehát egyik esetben sem beszélhetünk nagyszámú vagy többségben lévő oroszokról. Ezek ukrán területek, nem csak politikailag, de a lakosságot tekintve is ez a négy terület Ukrajna területének a 15%-át teszi ki. Ez egy Magyarországnyi méretű terület, több mint 90 ezer négyzetkilométerről beszélhetünk, és lakosságot tekintve is egyébként hasonló, Magyarországhoz hasonló számokról beszélünk, több mint 9 millió emberről, akik, de hangsúlyozom békeidőben, tehát akik még békeidőben ott éltek ezeken a területeken.
Hogy jön a képbe a mozgósítás? A most besorozott katonákat majd Oroszország ezekre a területekre vezényli, vagy a sikeres ukrán ellentámadást próbálják meg velük visszaverni? Ugye azt tudjuk, hogy Ukrajna már legalább 6000 négyzetkilométert foglalt vissza az oroszoktól.
Én azt gondolom, hogy a kettő együtt jár. Referendumok és a mozgósítás bejelentése egy stratégiának a része. Egy legitimációs bázissal rendelkeznek. Született egy döntés a Kremlben valamikor szeptember 18 és 20-a között vélhetően, és ennek a döntésnek a része volt az, hogy akkor innentől kezdve annexió, innentől kezdve pedig mobilizálás is elindul. Ez a döntés pedig valószínűleg abból fakad, hogy az orosz hadsereg jelentős kudarcokat szenvedett az elmúlt hetek során az ukrán ellentámadás következtében, és a rendelkezésre álló emberi erő nem volt elégséges az ukrán ellentámadás megfékezéséhez, megállításához. És akkor most ugye ez egyik magyarázata az orosz hatalomnak, hogy a most behívott emberek nem ukrán területeket mennek megszállni, nem ukrán területeken mennek támadni, vagy agressziót elkövetni, ugye ezt nem, főleg, hogy nem is háború van továbbra sem Oroszországban, hanem különleges katonai művelet zajlik Ukrajnában, hanem a most behívott emberek a referendumok eredményének a következtében orosz területekre fognak elmenni, és az ott élő, most már orosz lakosságot, Oroszországhoz tartozó lakosságot fogják megvédeni az ukrán náciknak a kegyetlenkedéseitől. Tehát
Akkor
ez
ez
a
most már
narratíva.
belföldön fontos? Tehát kimondhatják Oroszországban is, hogy ez már egy háború? Ezért kellett a referendum?
Nem, ugye pontosan, hogy ezt nem fogják kimondani továbbra sem, hanem védelmi célokat szolgál a besorozás, hiszen őket beküldik erre a négy területre, hogy garantálják, hogy Ukrajna ne támadja meg ezeket a területeket, és ugye kivédjék az ukrán támadásokat. Persze valójában nem tudjuk, hogy Oroszország mire készül ezzel a hirtelen behívott több százezer emberrel. Könnyebb benne van egyébként, hogy akár újabb támadásokat, újabb frontokat fognak nyitni a Ukrajnában. De azt gondolom, hogy elsősorban jelenleg ugye az ukrán ellentámadás megfékezésére volt szükség a katonák behívására, és elsősorban a frontot fogják megpróbálni stabilizálni. És így kapcsolódik össze a kettő, hogy most már nem ukrán területre hívják be, hiszen egyébként jogilag is ugye nehéz azt mondani, hogy mi alapján mobilizálunk több százezer embert, hogyha Oroszországban nincs háború, és hogy őket elküldünk olyan területekre, amelyek ugye jogilag semmilyen kapcsolatban nem állnak az Orosz Föderációval. De innentől kezdve megvan a kapcsolat, bár továbbra sincs háború, de megvan a kapcsolat, hogy azért küldjük oda ezeket az embereket, hogy megvédjék az orosz területeket, az Orosz Föderáció területét és az ott élő embereket, hiszen mostantól kezdve ezek orosz területek lesznek.
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter közlése szerint 300 ezer embert soroznak most be, mindnyájan tartalékosok. Tényleg 300 ezer emberről van szó, mert az orosz sajtóban megjelent 1 millió, 1,2 millió, És hát, ha minden igaz, akkor összesen 2 millió tartalékosa van Oroszországnak, tehát akár eddig is elmehetnek. És bizony arról is érkeznek hírek, hogy vannak olyan régiók, ahol minden felnőtt férfit besoroznak.
Igen, ugye az orosz vezetés részleges mobilizációt hirdetett. Nyilván az olyan kommunikációs trükk, mint a különleges katonai művelet. Ugye ezzel a hívószóval próbálja egy illúzióba kergetni az orosz lakosságot, hogy valójában nem háborút folytat.
Tehát akkor ez
egyébként
egy teljes
pont azt hiszem az
mozgósítás,
info...
mondhatjuk, hogy valójában ez egy teljes mozgósítás.
És igen, és valójában ez egy teljes mozgósítás. Nem tudjuk azt, hogy milyen lépcsőkben pontosan hány ember készül behívni az orosz vezetés. Azt gondolom, hogy annyit fog behívni, amennyit szükségesnek látja, hogy eléri a céljait. Tehát ilyen szempontból nincs semmilyen korlát. Egyébként az orosz mobilizációs rendeletben, amit Vlagyimir Putyin ugye beszéde után a Kreml oldalán publikált, van egy elrejtett 7-es pont, és aztán Putyin szóvivője Dmitri Peszkov, amikor rákérdezték, hogy mi van ebben a 7-es pontban, akkor elmagyarázta, hogy valójában a létszámot tekintve vannak benne titkosított adatok, hogy tehát konkrétan, hogy hány embert készül behívni Oroszország. Hogyha ez a pont titkosítva van, akkor ugye felmerül a kérdés, hogyha a Szergej Sojgu 300 ezer behívott emberről beszél, akkor miért van szükség titkosítani a pontos létszámot? Tehát nyilván azért, mert nem 300 ezer emberről van szó, hanem sokkal, sokkal többről, és nyilván senki nem fogja tudni megmondani, hogy Oroszország 300 ezer embert hívott be, 350 ezeret, 1 milliót vagy 2 milliót.
És mennyire akarnak harcolni az oroszok? Mert a híradásokból az látszik, hogy nem igen, hogy az FSB szerint legalább 261 ezer mozgós alkalmas férfi hagyta el Oroszországot csak szombatig, és azt is látjuk, hogy több helyen is utcára mentek tiltakozni a mozgósítás ellen, tucatnyi toborzóirodát is felgyújtottak, hétfőn pedig egy sorozó irodában fegyveres támadás is történt, hogyha minden igaz. Tehát úgy tűnik, hogy azért már eléggé elérte az orosz társadalom inger küszöbét ez az egész.
Persze, hát nem véletlen, hogy Oroszország eddig nem hirdetett mobilizációt. Ha Vlagyimir Putyin a katonailag eredményeket akarta volna felmutatni, akkor ezt a mobilizációt már korábban kellett volna meghirdetni, de ezt nem tették meg, mert egyrészt féltek, mert tartottak a politikai kockázatoktól, másrészt pedig abban bízott valószínűleg az orosz vezetés, hogy Ukrajna nem képes egy hatékony összeszervezett támadásra. Az ukrán ellen támadás után csak két alternatíva volt, vagy kompromisszumkeresés és a béke felé indulnak el, vagy a további eszkaláció irányába, és ugye ez történt. És a politikai kockázatokat tekintve, ugye egészen más helyzetről beszélünk szeptember 21 után, mint előtt, hiszen eddig az orosz médiában mindenhol a háború ugye különleges katonai műveletként volt beharangozva, egy olyan eseményként, amely valahol távol zajlik, távol a hétköznapi állampolgároktól, ahol hivatásos katonák harcolnak, akik igen, hát vannak áldozatok, de ők önként vállalták, és ezért ugye pénzt is kaptak, önként, tehát nekik ez a hivatásuk, hogy katonák legyenek, és ezt a lakosság nagy része, vagy egy része, nem tudjuk, hogy igazak-e ezek a számok, amelyek azt mutatják, hogy lakosság 75-76%-a támogatta azt az orosz különleges katonai műveletet, de ebben a formában ez egy orosz birodalmi gondolkodásban ez egy támogatható helyzet volt, hiszen azt lehetett mondani, hogy igen, valóban most már birodalomként cselekszünk, megvédjük az orosz állampolgárokat.
Most már nem támogatható?
Megvédjük
Változott
az
a háború megítélése?
Így van, hiszen nem a következő hetekben fogjuk látni majd a felmérésekből, hogy hogyan változott ez, de biztos vagyok benne, hogy jelentősen változott, hiszen minden egyes orosz háztartás közelébe került ez a különleges katonai művelet, amire azt hitték, hogy valahol messze a tévében létezik egy show, hirtelen egy veszélyes valóságá vált, és bárki előtt megnyílt a kockázat, hogy az apját, a fiát, vagy őt magát, vagy testvérét besorozzák és beküldik a háborúba. És ezért menekülnek az emberek tömegével, tehát tényleg tömeges menekülési hullámról beszélhetünk, ami egyébként minőségileg is eltér az eddigi orosz kivándorlásról, hiszen a háború háborút követően az első napokban, hetekben azok az emberek hagyták el Oroszországot, akik egyébként sem értettek valószínűleg egyet Vlagyimir Putyin politikájával, akik valószínűleg protest szavazók voltak, lehet, hogy egyébként is hajlandóak lettek volna arra, hogy tüntessenek az utcán, de inkább elhagyták az országot. Most megtörténik a második hullám, de most már azok az emberek menekülnek, akik egyébként lehet, hogy lojálisak voltak a rendszerrel szemben, lehet, hogy támogatták Vlagyimir Putyint, mégis úgy érzik, hogy egzisztenciálisan veszélybe került ugye, az életformájuk, az életük. Vannak, akik kimennek az utcákra tüntetni. Tüntetni Oroszországban veszélyes, és mégis Oroszország több mint 30 városában megtörténik. Nem azt mondom, hogy mondjuk ez rendszerváltó hatású lesz, de arról árulkodik, hogy az orosz társadalomban megindultak destabilizációs folyamatok, és az orosz lakosságnak egy jelentős része negatív irányba fordult az orosz politikai rendszerrel szemben.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Bendarzsevszkij Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogyan alakul az orosz-ukrán háború az oroszországi részleges mozgósítás után. Van kapacitása most besorozott oroszokat kiképezni, felfegyverezni?
Amikor szakértőkörökben az elmúlt hónapokon beszéltünk mobilizációról, mindig ez volt az elsődleges, vagy az egyik fő szempont, hogyha Oroszország mobilizációra kényszerül, az nem fog azonnali hatást eredményezni, hiszen ahhoz, hogy valóban kihasználják ezeknek az embereknek a katonai potenciáját, legalább 2-3 hónapos kiképzésre van szükség. Lehet egy gyorsított tréning, leginkább azok esetében, akik mondjuk az elmúlt 1-2 évben végezte katonai, sorkatonai szolgálatot, vagy akik valóban valamilyen harci konfliktusokban vettek részt, ott elképzelhető, hogy ez az időszak rövidül. De amit most látunk, ugye eltelt most már 1 hét az Oroszország által bejelentett mobilizáció óta, és a most behívott emberek, katonák elkezdtek megjelenni ukrán területeken. 1 hétről sem beszélhetünk.
Gyakorlatilag arra volt idejük, hogy odautaztassák őket.
Így van, és néhány nappal később már megjelentek Ukrajnában. Egyébként az ukrán hírszerzés ugye 1 hét után 40-60 ezer emberről beszél, akik megjelentek Ukrajnában.
De ők esélytelenek a fronton, nem? Hát gyakorlatilag ágyútölteléknek meghalni mennek oda.
Egyet értek ezzel a kijelentéssel, ezek az emberek nem fognak tudni harcértéket képviselni, önmagában azért érdekesek, mert emberi erő van náluk, fegyvert tudnak lőni, nem pontosan, ez elsősorban valóban arról szól, megnehezítsék az ukrán ellentámadásnak a dolgát, megnehezítsék azt, hogy az ukránok további területeket foglaljanak vissza, nagyobb embertömeget próbálnak szembeállítani az ukrán egyébként professzionálisan kiképzett erőkkel szemben.
Fegyverük még van az oroszoknak?
Nem tudjuk pontosan, hogy most még van, tehát most még ugye vannak az interneten megjelent és az internet bejárt kis videók, bejegyzések, hogy ilyen rozsdás fegyvereket kapnak. Biztos, hogy vannak ilyenek is inkább elszigetelt esetek, de én azt gondolom, hogy most még kellő mennyiségben tud Oroszország ilyen felszereléseket kiosztani. Bár vannak aggasztó jelek, például az, hogy a golyóálló mellényre és golyóálló sisakra az elmúlt 3 napban felszökkent a Google-ban indított keresések száma Oroszországban, ami azt mutatja, hogy valószínűleg nem kapnak ilyen védelmi eszközöket a hadseregtől, és kénytelenek maguk beszerezni ilyet. A másik intőjel, hogy leváltották az orosz védelmi miniszter helyettest, és több tábornokot a köréből, azokat, akik egyébként a tartalékokért feleltek, tehát pont azok az emberek, akik a megfelelő katonai ellátásért voltak felelősek, ami azt mutatja, hogy valószínűleg komoly problémák vannak a rendszerben, és ezt próbálják most gyorsított módon kijavítani.
Mindeközben úgy tűnik, hogy a gázszállítás terén is új fejezet kezdődhet. Kedden jött a hír, hogy szivárgást észleltek az északi áramlat 1 és az északi áramlat 2 vezetéken. A dán miniszterelnök aztán azt közölte, hogy egyértelműen szándékos cselekmények okozták ezt a szivárgást, nem pedig baleset. Szeizmológusok megállapították, hogy robbanások vagy robbantások okozhatták ezt a bizonyos szivárgást. Ugye az egyik forgatókönyv az az, hogy az oroszok robbanthattak. Hogyha ez így van, akkor mire készülhetnek?
Egyelőre még nehéz egyértelmű felelőst mondani. Több félnek is érdekében állhatott egyébként ez a fajta szabotás. Orosz szempontból esetleg azért állhatott az orosz vezetés érdekében, hogy tovább emelje ezzel ugye az energetikai árakat, ez további nyomást jelent az európai döntéshozókra, hiszen így elméletben az északi áramlat, még ha meg is van a politikai döntés oroszok a Moszkva részéről, hogy hajlandóak mondjuk megint csak szállítani gázt, ugye fizikailag nem lennének rá képesek, hiszen a vezeték meg van rongálva és működésképtelen. Van egy olyan álláspont is, hogy az Egyesült Államok van mögötte, vagy bárki, aki abban érdekelt, hogy az oroszok ne szállítsanak ezt Európába, mert ha meginognak az európai hatalmak, az európai államok, és mégis megegyezést keresik Oroszországgal, megegyeznek, hogy elhasználják a szankciókat, és újra vásárolnának gázt, újra megindulna az északi áramlat, hogy egy ilyen szabotás akció következtében ez lehetetlenné válik, és fel sem merül, hogy akkor erről tárgyaljanak, mert technikailag lehetetlen.
Ugye azt mondta, hogy két választása volt Putyinnak, a béke felé menni, vagy az eszkaláció felé menni. Mit jelent pontosan az, hogy akkor ő most az eszkaláció felé indult el? Egyre többször emlegetik az orosz vezetők az atomfegyvereket. Azt mondta például Putyin a mozgósítás bejelentésekor, hogy Oroszország területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, és ez nem blöff. Mennyire kell ezt komolyan venni?
Én azért azt gondolom, hogy a nukleáris fegyverek bevetése az egy utolsó utáni lépés lesz a moszkvai arzenában. Tehát ez inkább még mindig a zsarolás, a fenyegetés része, amit persze komolyan kell venni. A nukleáris fegyverek bevetésével Oroszország már egy olyan vörös vonalat lépne át, amelynek az átlépésével már egyébként a szövetségesei vagy a vele semleges viszontápoló államok szemében is egy ilyen barjává válik, akikkel nem szabad tárgyalni. Ha Oroszország nukleáris fegyvert vett be Ukrajnában, nem védekezés céljából, hanem támadás céljából, akkor onnantól kezdve, hogy India, Kína, közép-ázsiai államok elfordulnak Oroszországtól. Én azt gondolom, hogy a mobilizáció meghirdetése az egyébként pont azt szolgálja, hogy Oroszország ne használja nukleáris fegyvereket Ukrajnában, hiszen a jelenlegi katonai problémáit a nyers emberi erő által próbálja most megoldani. Azért küld be több százezer embert Ukrajnába, hogy ezáltal az emberi erőforrás által jusson katonai sikerekre. Az eszkalációt az alapján értem, hogy ugye mostantól nem 300-300 ezer ember, vagy nagyságrendben ennyi ember fog neki menni egymásnak, hanem sokkal több. Tehát ez a háború eddig sokkal kevesebb áldozatot követelt, mint amit a második világháború, ugye az első világháború során láttunk. Ez egy más típusú háború, alapvetően orosz részről is hivatásos hadsereg vívta. Ez most meg fog változni, hiszen kiszélesedik a behívható orosz lakosság felé, és nyilván Ukrajnának is szimmetrikusan kell válaszolnia. Tehát, hogyha több százezer újabb katona jelenik meg orosz részről Ukrajnában, akkor nekik is ki kell állítani hozzá a megfelelő emberszámot, sőt, hát fölénybe kell kerekedniük. Tehát ők is folytatják a mobilizációt, és sokkal magasabb katonai áldozatai lesznek ennek a konfliktusnak, mint eddig.
Ben Dazsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.